Az Úr vezérelt engem ezen az úton. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 62. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, az én lelkem szép csendesen.
Csak az Úr Istenben, mert csak ő az én üdvösségem. Ő nékem erős kőváram, megtartom is én oltalmam, minden gonosztom.
Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük együtt Istenünket a 240. dicséretünkkel. Ó az én két szemeim, igen, 240, na, kikeresem, jót.
Az én szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám, mindenkor elhiggyétek. Az ő nagy szerelmét hozzám nagy jó voltát, mindenkor hirdestétek. Megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel, reát támaszkodom erős reménységemmel. El sem is bocsát, amíg meg nem hallgatsz az én lelki kezemmel. Felindítlak téged nagy nyomorúságimmal, az én bűneimnek számtalan sokságát. Mindaddig kiáltok, míg még nem kötsz engem szent irgalmasságodban. Ó, menj, béli Isten, te vagy én reménységem, hinek hatalmában kezében ellenségem. Ott vagy te, Úristen, én nagy segítségem, ahol nincs reménységem. Tanítsál meg engem a te igaz utadra, lássak elmenni a te igazságodra. Én ellenségimet gonosz szándékukban ne bocsáss a szájukra. Ha te benned, Uram, nem reménylettem volna, a nagy bánat miatt megemésztettem volna. te javaidat, meg nem láthattam volna. Azért, ó én lelkem, serkes feltem magadat, mit törött fárasztott nagy bánatban magadat. Majd meg fogod látni uradnak jó voltát, csak el ne hagyd magadat.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megiratott a mi számunkra, Máté evangélium a 9. részében, a 18-tól 26-ig terjedő versekig.
Miközben ezeket mondta nékik, íme egy zsinagógai elöljáron ment hozzá, leborult előtte, és így szólt. A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. És íme egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét. Mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt. Bízzál, leányom, hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a fúvolásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt. Menjetek innét, mert a leányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt, amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a lányka kezét, mire az felébredt, és híre ment ennek az egész vidéken.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy ide tudtunk ma jönni, minden különösebb baj nélkül, és már is a te gondviselő szeretetet kérjük azokért, akik úton vannak, különösképpen kérünk, hogy vigyázz az idősekre, nehezen közlekedőkre, az autókra. Így kérünk téged, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket a te ígéddel. Nagy szükségünk van reá, sokszor azért, mert valamiképpen alszik a lelkünk, és az írás arról tanít bennünket, hogy az bizony a lelki halál. Sokszor azért, mert tévejgünk, és nagyon magabiztosak vagyunk. Ábrándíts ki önmagunkból, és fordítsd a mi tekintetünket, gondolatunkat te feléd. Így kérünk téged, hogy elevenítsd meg azt a történetet, azt az igét, amelyen keresztül ma nekünk személyre szóló aktuális üzenetet akarsz adni. Kérünk téged, hogy ezekben a nehéz kérdésekben is tiszta látásra jussunk, áld meg a mi együttlétünket, fogadd a mi imádásunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket. Remélem, hogy van egy pár gyerek. Van. Gyertek csak, gyertek. Erre is gyere, erre. Főleg mennyi oda, 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 úgy oda, oda. Gyertek ide. Ott. Na, akkor kis kezdet fog meg. Jó, az oda a kis kezedet, ott úgy, jó. Még ott vannak, várjuk. Egy kicsit közelebb megyünk a mikrofonhoz, jó? Áldás, békesség! Jó ideg a kezed, hógolyoztál már? Aha. Na kérem szépen, hát ahogy reggel kinéztem és leesett a hó, nem fogott el túl nagy öröm, de azért átgondoltam a dolgot, és rájöttem, hogy bizony nagy szükség van a hóra. Mit gondoltok, miért? Miért kell hó? Mi? Játszani. Hát az biztos, de azért alapvetően, ugye, ha nem esik hó, akkor kiszáradunk. A földeknek kell. Ha nem esik hó, akkor megfagynak a vetések, ugye? Meg ha nincs hideg, akkor a kártevők vidáman áttelelnek, meg is híznak tavaszra, és aztán, amit meg lehet, megesznek. Tehát nem csak ezt akartam elmondani, eszembe jutott egy kalandos történet, hogy aki papnak megy, az figyeljen. Jó, tehát nagy hó volt, és temetnem kellett menni egy kis faluba a hegyek közt. És akkor még úgy tudtam én, hogy ez egy mély völgyben van, a hó megzuhogott, és amikor odaértem, hogy a nyeregre, akkor tudtam, hogy én lemegyek, így már nincs esélyem visszajönni. De hát el kellett temetni az illetőt, úgyhogy lementem az autóval a völgybe, és onnantól kezdve nem volt esélyem kijönni. Hát jó messze volt, mondom, akkor most majd lesz valami, én nem tudom. Népek hazamentek, mert a falu lent volt a völgyben, ott álltam a temetőben, a hó megzuhogott, és ilyen meredek volt a domboldal. Ás szó se volt arról, hogy föl tudok menni. És egyszer csak itt látok, arra jön egy ilyen kis jeep, és kiszáll egy ismerős, azt mondja, na gyere, fölvontatlak. És akkor nem kellett nagyon erősen húzni, fölhúzott a dombon, na fölérkeztem, hú, de boldog voltam, megúsztam. Vagány vezető vagyok, elindulok hazafelé, beérkezek egy másik faluba, ott meg úgy lejtett megint egy kicsit az út, és lefékeztem lassan menni, és ezt csak mint a szánkó elkezdett csúszni az autó. Hát mondom, ez árok, hát itt most már tényleg nem akarja az úr, hogy hazamenjek. Hát most mit csináljak? És akkor mint a nagy autóversenyzők, olyan felnőtt lettem, úgy mentem le a faluba a keresztúthoz, ahol aztán már nem volt olyan meredek, hogy rükverzbe tettem az autót, visszafelé forgattam a kereket, és lecsúsztam baj nélkül. Hát ez elég hajmeresztő történet volt, tehát ilyen volt ott kint vidéken, hóesésben egy temetés. Ugye? Hát ez csak úgy eszembe jutott ma reggel, amikor kinéztem, hogy milyen jó, hogy nekem most nem kell ilyen helyeken autózni. Aztán az is eszembe jutott, hogy de szívesen autóznék én még ilyen helyeken, ugye? De hát már nem fogok. Na, viszont örüljetek a télnek, mondjátok meg ott, hogy most menjünk szánkozni, mert olvad, jó? Csinálunk egy kis programot a szülőknek, és aztán mindenkinek áldás, békesség. Szervusz, áldás, békesség. Menjetek, békesség, igen. A 226 első versét énekeljük, Krisztuson kívüled. Istennek igéjét hallgassuk meg a felolvasott történetből, kivéve néhány verset. Egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt, a lányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. És amikor bement az előjáró házába, meglátta a fuvolásokat, meg az anyongó sokaságot, így szólt, menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak aluszik. Azok pedig kinevették őt, amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a lányka kezét, mire az felébredt, és híre ment ennek az egész vidéken. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, két történet fonódik itt egymásba, a Jairus lányának a feltámasztása és a beteg asszony meggyógyítása, mint ma így mondanánk, hogy nőgyógyászati betegséggel szenved, a bibliai kor az kimondja a vaját, tudnélik ezzel a betegséggel tisztátalanná vált a közösségben, kultuszi értelemben, majd, hogy nem a leprások sorsára jutott, és úgy gondolom, hogy egy történet elég egyszerre, mindkét evangélium, a Márk és a Lukács is megörökítette, akik kimondják, vagy megörökítették a zsinagógai előjáró nevét, és ugye Jairusnak nevezik, amelyek ilyen jelentése van többek között, hogy a megvilágosított. Van egy felismerése, egy sejtés, hogy kikhez kell fordulnia. Minden esetre érdekes számunkra az, hogy ez a tekintélyes ember volt a Kapernaumi zsinagógának az elöljárója, és akárkit nem választottak meg, milyen feladatai voltak egy ilyen zsinagógai elöljárónak. Ugye az Isten tiszteletnek a rendjét ő igazgatta, a szolgálatokat beosztotta, megkért valakit, hogy kiolvassa fel, melyik igéket, hogyan jön sorba, aztán ki az, aki esetleg magyaráz, vendégeket köszöntötte, és szintén fölkérte, hogy szóljanak. Volt egy bizonyos műveltsége, teológiai látása, és a falu tekintélyes emberei közé tartozott. Tehát ez egy bizalmi állás volt, a megbízhatóság. Ma talán így mondanánk, hogy ez egy gyülekezeti gondnok, aki ezt komolyan veszi. És hát az sem érdektelen, hogy mit képviselt az ő gondolkodása, mivel ezek általában konzervatív gondolkodású emberek, megbízható emberek voltak, és nem sokkal ezután mondja Jézus egy gyógyítására éppen a farizeusok, hogy Belzebúbbal hűzi ki az ördögöket. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy bizony nagyon is erős az ellenállás már Jézussal szemben. Tehát mindezt, ugye a presztízs kérdéseket, mindezt ugye le kellett valamiképpen győzni. Akárhogy is nézzük, Jairus a hivatalosok közé tartozott, és ugyanakkor az ő viselkedése, döntése az ellene mond annak, amit általában elvártak tőle. Ugye Lukács őrzi meg azt, hogy az egyetlen 12 éves leánykájáról van szó, hogy ez egy tragikus helyzet, rettenetes helyzet, ugye aki éppen a 12 évet nem vehetne mondja, eladó sorba került. Tehát ezt nyugodtan oda képzelhetjük, hogy már letárgyalták esetleg a leendő félre, hiszen már kislánykorban vagy születéskor megtörténtek ezek az alkuk, és nyilván a szülőknek a reménysége, szemefénye, hogy ha majd, és tehetős emberként majd egy másik tehetős ember fia elveszi, akkor az ő időskori sorsuk is valami módon megoldódik. De nem a legszegényebb réteghez tartozott ez a Jairus, és teljesen nyilvánvaló, hogy mi hajtotta Jézushoz. Hát a végső kétségbeesés. Tehát amikor már minden elveszti igazán a jelentőségét, ugye, és megrendítő tulajdonképpen ez a mozzanat, hogy egy tekintély, aki nagyon vigyázott, és kellett is vigyázzon egyáltalán viselkedésére, az indulataira, és bár leborul egy bizonytalan pedigréjű vándor tanító előtt, ez azt jelenti, hogy elveszíti az arcát a közösség előtt. Tehát ott sokkal másképpen néztek valamikor erre, és nagyon is számon tartottak minden apró mozzanatot, amik meg kellett felelni, és ez bizony ezt is jelentette itt a közösség előtt. Tehát bizonyos, hogy az ember túllép önmagán, mert a helyzet is messze felül haladta élete eddigi valamennyi nehéz helyzetét. Egyetlen gyermeke haldoklik. Itt nem arra kell gondolni, hogy egy pillanat alatt már meg is halt, hanem a haldoklásnak, az agóniának a végső pillanata, ami ez óriási feszültséget ad ennek a történetnek, amit Máté szigorúan összehúz, kicsit több információ van Márknál és Lukácsnál. Tehát a gyermek elkezd haldoklani, rettenetes, még kimondani is, és Jairus meghallja, hogy jön Jézus, aki Kapernaumban lakott egyébként, vagy legalábbis ott pihent meg, volt egy háza is más evangélium tanúsága szerint, és mit csinál? Föláll a gyermeke ágya mellől, és elszalad Jézushoz. Ezért gondoljuk meg, hogy micsoda pillanat a haldokló gyerekem mellől elmenni. Mert hát, ha még tetek van, mennyire tulajdonképpen zavart is ez a viselkedés, de el kell hozni ezt a döntést, hogy jöjjön és tegye rá a kezét, ugye? Avatkozzon be ebbe a folyamatba, ahol ember már nem tud beavatkozni a haláltusába, és elrohan Jézushoz, ugye, miközben ezek a pillanatok pedig véglegesen elmúlnak. Tehát nem vele gondoltam, így bejártam ezeket az utakat képzeletben, és egyszerűen magamat is ez a feszültség magával ragadott. Jézus nem tesz megjegyzést, hogy na, most akkor most jössz semmi ilyet, hanem elindul Jairussal. De aztán útközben történik valami, ugye a beteg asszonnyal találkozik Jézus, aki a tömegbe megérinti, őt most nem veszük, egy mozzanatát veszük innen, hogy megáll Jézus. Tehát ez egész folyamat, akkor rohanni kéne, ugye megáll, és azt mondja, hogy kiszólított. Hát abban a tömegben, Istenem, kiszólított, mire az majd megtalálják. Tehát gondoljuk ennek az apának a helyzetébe, hogy a mester most itt leáll keresgélni, hogy valaki hozzáért. Miközben a gyermek helye, vagy helyzete véglegesé vagy végletessé válik, hát muszáj most foglalkozni ezzel az asszonnyal, és hát gondolkodtam is, hogy vajon miért őrződött meg így ez a történet, ugye két szereplővel itt a úton, Jézus beszélget ezzel az asszonnyal, és közben meghal a gyermek. Ugye Márk szerint mondják is Jairusnak, amikor már odaérnek, hogy a lányod meghalt, minek fárasztod még a mestert. Ez is egy olyan nagyon kemény mondat, érezzük, egy enyhén szólva lelketlen mondat. Ugye az is benne van, hogy ott kellett volna lenned. Jézus nem kezd el semmit magyarázni, ugye, hanem látja szükségben, a kétségben, esésben lévő embert, és mégsem sorolja hátra ezt a vérfolyásos betegségben szenvedő asszonyt. Ugye, mint a Lázár történetre egy kicsit emlékeztet, hogy gyere azonnal, és ugye, Jézus még ott marad a vidéken, aztán elindul, ugye, emlékeztet, ez az idéző jelvetett időhúzás, de rossz a szó, azt gondolom, tudnélik, nem az időhöz kötöttség ennek a történetnek a lényege. Emberi oldalról ugye ez halatlan feszültség, minden perc drága, és Jézus egy másik dimenzióba helyezi ezt az egész kérdést, és látja ezt az egész kérdést, hogy az ember a végső kérdéseiben nem az időhöz van kötve, hogy mennyit élek, még nem élek, hanem egyes egyedül személyhez, az ő személyéhez van kötve. Az a kérdés tehát, ugye többször előjött az elmúlt időkben az, hogy kié vagyok, és nem az, hogy meddig vagyok még ezen a világon. Hogy mi vagyok, az itt nem számít, ahogy Jairus személyben, és megsemmisül azt, hogy én vagyok a nagy elöljáró, hanem ebben a határhelyzetben ez semmit nem jelent. Az az érdekes, hogy ki az Úr ebben az egész helyzetben, kié a gyermek. Jairus nem tudja, mi lesz, egyet tud, egészen Jézus kezébe teszi le a gyermek életét és halálát. Gyere, tedd rá a kezdet, tiéd, neked adom. Megérkeznek Jairus házához, ott pedig már elkezdődik a gyászolás rítusa. Ez is egy nagyon érdekes adalék, talán érdemes egy picit belenézni, ugye fuvolások, ilyen ókori hangszerekkel, és a sírató asszonyok, és a csatlakozó rokonok, ugye erre mondja azt így összefoglalóan az evangélium, hogy zajongó sokaság, tehát nem valami pozitív állítás, mai füllel nehéz is elképzelni, hogy hogyan lehet így gyászolni, tehát hatalmas vircsapt, ezt mondanám mai szóval. Persze látjuk a másik oldalt is, hogy az egész közösség gyászol ezáltal, tehát ez egy támogató közösség. Minden esetre a hivatásos sirató asszonyok járnak az élen, akiknek ugye pénzt is adtak, és hát azért a pénzérők aztán megdolgoztak. A szokás szerint ugye a legszegényebb családnál is kettő fuvolának, meg egy sirató asszonynak kötelező volt a gyász énekeket énekelni. Hát itt biztos, hogy többen voltak, és hát elismert is volt ez a Jairus, népszerű is volt, és nyilván nem volt szegény ember. Tehát akkor bemennek oda a lakásba, a saját szavát nem hallja az ember, mindenki végzi a maga dolgát. Megvoltak a kötelező teendők, amit nekünk is megint olyan különös és érdekes, hogy a felső ruhát a gyászban meg kellett szaggatni. Eznek meg volt, hogy mekkorát kell szakítani, mi a minimum a mekkorát, és hol, és részletekben el lehetne veszni. De hát nagyon érdekes volt, hogy akinek a gyermeke halt, annak a szívénél kellett szakítani a ruhát. Hát itt baj volt, hogy akkor mi a helyzet az asszonyokkal. Hát erre is volt egy formula, hogy megszakította, elment, átültött, és megfordította a ruhát, és akkor hátán volt a szakadás. Tehát ilyenféle ilyen elfoglaltságok, foglalatosságok is hozzá tartoztak, és megmondta, hogy mennyi ideig kell úgy hordani, mikor lehet elkezdeni visszavarni, nem teljesen, és körülbelül hónap után lett rendesen megvarva a ruha. Tehát megvoltak ezek a gyászénekek is, a sirató asszonyok. Egyébként így az egész birodalomban ez divat volt, a fuvolákkal való gyász. Úgy belenképzeltem magam, hogy ez hogy idegesítene. Érdekes, hogy Szenekát is idegesítette, amikor meghalt Claudius, és akkor megjegyzi nagy szarkasztikusan, hogy akkora ricsajt csaptak a fuvolák, hogy a Claudius is hallotta. Nyilván ez egy olyan helyzet, hogy gyászban mi szeretünk csöndben lenni, és úgy tűnik nekem, hogy van ebben egy ilyen mozzanat is, hogy na, menjetek innen kifelé, és fejezzétek be. De hát nem is volt rá igazán szükség, de ezt ők még nem tudták. Tehát ugye az az okogás, nyilván egy kis hisztérikus jelenetek is, tehát itt lehetett egy kicsit kiadni a feszültségeket, és akkor összejött a falu, és Jézus csendet parancsol, ugye? És elküldi a fuvolásokat, és elhangzik ez a jól ismert mondat, hogy menjetek innen, mert a lányka nem halt meg, hanem csak aluszik. Érdemes figyelni erre a mondatra, menjetek innen, ugye fejezzétek be ezt a hangoskodást, mintha ez is tényleg benne volna, hogy nem lehet gyászolni ebben a jelenetben, amely nagyon tragikus és nagyon szomorú, halott leányka, az okogó szülők, az együttérző család, a szomszédok, tehát ez a megszokott is ilyen értelemben helyzetben van egy teljesen új vonás, tudnélik, ott van Jézus. Ő ez teljesen új ebben a képben. És azt mondja, hogy nem halt meg, aluszik. érezzük, hogy a helyzet egészen más azzal, hogy a Jézus is a képben van. Vannak egyébként magyarázók, akik szerint a lányka tényleg nem halt meg. Itt nem a gyógyítás a különleges, hanem a diagnózis. Igazából ez nem nagyon vezet tovább ez sehova, de azért azt sem árt tudni, hogy megmenthette akár a leánykát egy rettenetes eseménytől, mivel azonnal temettek. A palesztinai sírfeltárások mutatják, hogy nagyon sok volt a tetszhalál. De ezt csak így zárójelbe teszem hozzá, hogy ez nem volt egy olyan egyszerű világ azért, mert ugye a nagy meleg miatt ezt kellett tenni, de én úgy látom, hogy Jézus jelenléte a fő esemény. Ugye? A reagálás a következő, amikor azt mondja, hogy nem halt meg, csak aluszik. A síratók, ugye ők szakértői voltak a halálnak, ugye? Kinevetik. Nem azt mondják, hogy hát, ha van még valami remény, valami csoda, nem, hát meghatott, nincs tovább. Tehát az a pont, ahol sok mindent lehet addig elképzelni, de a halálban nincs csodával, semmiben nem lehet reménykedni. Ez egy végtelenül különleges pillanat, de éppen meghal a lányka, már átadják a halálnak, a rítusnak, elkezdik ugye a gyászolást, és szinte megbosszankodnak azt, hogy Jézus, hogy nem így van ez. Ugye? Hát most már meghatóan halljon meg. Az ember az egy ilyen lény, nem úgy viselkedik, ahogy kell, ugye, Jézus, és elküldi a jajveszékelőket, meg a kíváncsiskodókat, hiszen a halál mindig szenzáció is egy közösség életében. És ezt mondja, ugye anyanyelvén megőrizte az evangélium, ugye három tanítvány van vele, szokás szerint Péter, Jakab és János, meg a szülők, ugye leányka, néked mondom, kelj fel, ugye ez a talita, hú, mi, vagy Lukás szerint lányom, ébredj. Nem varázsol, nem csodát tesz Jézus, még csak nem is imádkozik, ez is nagyon érdekes, hanem teljes szuverenitással mondja, kelj fel, miért? Mert ő az Úr. Tehát itt nem arról szól a dolog, hogy valami különlegesnek történni kell, vagy el kell hangzani, hanem ő az Úr, életnek és halálnak Ura. És ezért mondja azt, hogy kelj fel, és fel kell a lány. Mert mi volt célja Jézusnak? Jelt adni arról, hogy ő az Úr, élet, betegség és halál felett is. És ezért van ott a három tanú. A tömeg az ki van küld, a tömeg az nem tanú, azok hetet havat össze fognak majd hordani, de a három későbbi apostol, akik majd az evangéliumot fogják hirdetni, Péter, Jakab és János, ők nem a tömeg része, hanem ők a tanúk, akik majd hitelesen fogják hirdetni ezt az eseményt is, arról, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy ez mit jelent. Jairus úgy gondolja, hogy még van remény, még valahogy vissza lehetne fordítani a dolgokat talán, de itt tulajdonképpen Jézus az élet maga. És aki átveszi az uralmat, elfoglalja az őt megillető helyet, és ővé a gyermek. Ugye kérdés, amit sokszor feltettünk már, ugye, hogy tulajdonképpen ki is vagyok életemben és halálomban, jól ismert válasz is ott van a KT-ban, hogy az ember lét magában, ha bölcselet nyelvén mondjuk, vagy a filozófusokra gondolunk, azt jelenti, hogy hosszabb, rövidebb haldoklás. Ez az ember élet. Lehet, hogy nem szabad ilyeneket mondani társaságban, de én azt mondom, hogy elég baj az, hogy így gondolkodunk, és ne a végső kétségbeesés ébresszen rá, hogy mi is történik velem. Ne az időt számláljuk súlyos betegségben, ne az esélyt latolgassuk, hanem forduljunk az Úrhoz. tedd rám a kezed, azaz vedd virtokba az életem, magamat teljesen rábízni még ilyen végső helyzetekben is. Ha más nem, akkor bizony a halálközelség megtanít arra, hogy ki is vagyok. És ennek a haszna az, hogyha halál közelében átadjuk neki a főszerepet, akkor át kell neki adni az életünket is. Az életben is, mondjam inkább így. Aki átadta neki az életét, azaz önmagát, az átadta neki a halálát is. A sorrendre figyeljünk, mi akik mondjuk így, hogy többé-kevésbé itt vagyunk, nem attól vagyunk keresztények, hogy másképp gondolkodunk a haláltól. De ez haláról, hogy meg szokták kérdezni tőle, hogy maga hisz a túlvilági életben, és hasonló kérdéseik vannak, ami persze nagyon fontos kérdés, meg is kell válaszolni, mert ugye ez a valaminek lenni kell, meg hasonló gondolatok vannak. Attól vagyunk Krisztus követők, hogy másképpen gondolkodunk az életről ebben a sorrendben, és életről és halálról. De a fő kérdés, tehát nyilván nem az, hogy ki vagyok és mi leszek, nem az, hogy kié vagyok, mind életemben, mind halálomban, mind testestül, mind lelkestül. Nem a magamé, hanem a hűséges megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ugye, amikor ezt a történetet a maga súlyával, súlyosságával, feszültségével végig gondoljuk, akkor az életről kell nekünk gondolkodni. Ott megválaszolni ezeket a kérdéseket, és aztán, ahogy letettem az életem az ő kezébe, amelyeknek azt gondolom, hogy én vagyok a szabados ura, akkor le tudom tenni a halálom is. Ha az életem nem tettem le, akkor lehet végső kétségbeesésben fordulni hozzá, de hát azt hiszem, hogy értjük ezt, ennek a gondolatát és gondolatmenetét, és áldjon meg bennünket az Isten, amikor ezekkel a kérdésekkel szembesülünk, akár magunk, akár hozzátartozunk életében, hogy az őket tegye rá a kezét a mi életünkre, tegye rá a kezét a mi halálunkra, betegségünkre, súlyos vagy kevésbé súlyos történéseinkre. Isten áldjon meg ebben bennünket. Amen. A 480. dicséretünk első versét énekeljük, ó könyörgést meghallgató. Úrunk Istenünk, folyton alkudozunk veled, folyton alkudozunk, hogy az életünk, az a miénk, vedd a halálunkat, vedd a nyomorúságunkat, a betegségeinket, de hagyd nálunk az életünk, majd mi megoldjuk, majd mi megéljük, egészen addig, ameddig nem kerülünk valami nagyon szoros helyzetbe, valami végső helyzetbe. Hadd kérjünk arra, hogy lássuk meg azt a mérhetetlen gazdagságot, amit a néked átadott élet jelent. És hagyj kérjünk arra, hogy lássuk meg azt a hatalmas reménységet, biztonságot és nyugalmat, amit a néked átadott vég jelent, hogy mindent felőled akarunk nézni, látni, és tudjuk azt, hogy minden körülmények között tiéd vagyunk, és te nem engedsz ki a te kezedből. Így kérünk téged most a betegjeinkért, különösképpen a súlyos betegekért, a nagyon nehéz terheket hordozókért, erősítsd meg a közösséget, ahol ilyen terheket viselnek, hogy ne a sofánkodás legyen, hanem a bizalom, az téged dicsőítő hang legyen. És így kérünk téged, hogy áld meg a mi saját magunkról való gondolkodásunkat is. Kérünk a következő esztendő sokféle tervéért, kérünk azért, hogy amit szeretnénk véghez vinni, azt véghez tudjuk vinni, de mindenkor legyünk nyitottak arra, hogy tudjunk változtatni a szükséges, mert a te vezetésedre van szükség. Ne a magunk feje után menjünk, még ha jó dolgokat gondolunk is kitalálni, egyes egyedül te utánad kívánunk menni. Így kérünk téged az intézményeinkért, így kérünk téged mindazokért, akik döntéseket hoznak, a tisztségviselőkért, őrizd meg őket, az ő bölcsességüket, tetrekészségüket, kérünk a családokért, kérünk a nagyokért és kicsinyekért, a gyermekekért, és különösképpen most a beteg gyermekekért, legyen az súlyos vagy kevésbé súlyos, nincs is nehezebb teher, mint egy ilyen gyászt hordozni. Erősítsd meg mindnyájunkat ebben. És kérünk mennyei édesatyánk arra, hogy a következő héten, amikor találkozunk más felekezetekből való testvérekkel, akkor ez a találkozás gazdagítson bennünket, de leginkább dicsőítsen téged, ne legyen hiába való, hanem legyen egy nagy megtapasztalás, hogy nem vagyunk magunkban, nem vagyunk egyedül, hogy sokan vagyunk. Így kérünk, légy velünk a mindennapokban, őrizd meg bennünket a hazavezető úton, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. A fiatal felnőttek köre van délután, 5 órakor, érekkor, biblia óra meg lesz, amit szeretnék kiemelten aláhúzni, hogy kedden, 7 órakor, biblia óra után rendkívüli presbiteri gyűlés, mivel a beadandó évvégi okmányokat meg kell szavaznunk és el kell küldenünk az espersi hivatal, mert minden januárban így van. Nyugdíjas bibliaóra, ige körül, csütörtöki bibliaóra, babamama kör, varó kör meg lesz, és csütörtöktől péntek, szombat, vasárnap kezdődik az egyetemes imahét, amelyben az első este 6 órakor az evangélikus templomban, pénteken a baptista templomban, bennünket a szombat érint úgy közvetlenül, hogy itt lesz a szombaton este 6 órakor az istentisztelet, vasárnap pedig szintén 6-kor a Szentlipótban. Tehát csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Nagyon fontos az is, hogy szombaton gondoljunk arra, hogy mi vagyunk a vendéglátók, és hadd kérjem innen is, hogy legyenek kedvesek, akkor valamilyen süteménnyel szolgálni, hogy tudjuk fogadni a gyűlteremben megterített asztalon a vendégeket, és tudjanak nyugodtan beszélgetni egy teljesen sütemény mellett. Hirdettem azt is, hogy csütörtökön 19:30-kor, itt ugyan van egy kis, hát nem ütközés, de ugye egymásra szorulás, az Ádám kör van Gyarmati Imrénél a Magdolna utcában, de ez nagyon jó, mert mi át is tudunk sétálni a imahétről a Magdolna utcába. Szombaton az ifjúsági órák megvannak, és ne feledkezzünk el, hogy a római katolikus templomban megyünk, ugyanabban az időben, amikor addig volt az imahét, és még van egy kiemelt esemény, hogy vasárnap 18 órakor, na ez viszont rendesen egybe esik, ifjúsági istentisztelet a templomunkban, de azt hiszem már máskorra nem tudjuk tenni, de én azt mondom, hogy megfelezzük magukat, az idősek menjenek a Szent Lipótba, fiatalok meg jöjjenek az ifjúságira. Köszönjük szépen Zöld Sándor testvérünknek az igaolvasás szolgálatát, és akkor Gézának átadom.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen külön Lakatos Enikőnek a szolgálatát, hogy a múlt vasárnap bevállalta a kisbaba mellett az ige hirdetést, amíg mi munkatársi hétvégén voltunk, és köszönöm az imádságos támogatást is, amit kaptunk a testvérektől. Az eredményeket, azokat már a naptárban láthatják, illetve majd a következő hírlevélbe leírjuk. A választói névjegyzéket elfogadta a presbitérium kitételre, tehát múlt vasárnap is meg lehetett nézni, és ma van az utolsó alkalom, tehát kérem szépen, hogy úgy tessék megnézni, hogy kedden elfogadjuk, és akkor már nem lehet később reklamálni, hogy miért nem vagyok benne. A rendkívüli presbiteri gyűlésre a meghívót kérem, hogy a presbiterek írják alá a pénztárosi asztalon, illetve az óvoda, illetve az iskola képviselője is. A gyülekezeti terem felújítására továbbra is gyűjtjük az adományokat, és a gyülekezeti tábornak is megtalálható a szórólapja a kijáratnál. Erre is várjuk a jelentkezést, és kérjük az előzetes befizetéseket. És továbbra is a karpetaljai támogatást is hirdetjük. Ha minden jól megy, akkor Pál Sándor testvérünk a héten az iskola, óvoda és a gyülekezet adományait elviszi Kárpátaljára, majd erről akkor hallunk tőlük beszámolót. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Egy dolgot szeretném megjegyezni, a választói névjegyzékkel kapcsolatban, hogy a mi egyházi törvény szerint két szintje van. Van a tagság, gyülekezeti tagság, azt jelenti, hogy azt tekintjük az egyház tagnak, aki magát annak tartja, nyilván valami kapcsolata van, és a választói névjegyzék az meg egy jogi kategória, amiben vannak ezek a feltételek, hogy konfirmált, stb. Ez leginkább a választásokon szokott érdekes lenni, ugye, hogy akkor az nem szavazhat, aki ebben nincs benne, de ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok a választói névjegyzékben, mert más felekezetű vagyok, vagy ilyen vagy olyan dolgok miatt, hogy akkor nem vagyok egyháztag. De valaki ugye ezkor így meghőköl, hogy most akkor én már kis vagyok zárva. Hát egy az üdvösségből biztos nincs, meg az egyházunkból se. Tehát ezt így tudjuk, és lehet korrigálni, csak most lezárul hivatalosan a dolog, akkor már csak jövőre lehet. Úgyhogy ennyit azért szeretnénk megjegyezni, és akkor a 294-et énekeljük befejezésül. A 294. dicséretünk pedig most nagy hirtelen elfelejtettem, de igen, a Jézus igazságom elég ismert. Na.
Jézus igazságom
Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Amen. Áldás, békesség.